Köszönöm szépen, Zoli, a személyes történetet. Most nem tudom, hogy mondjak-e én is valamit rólad. Nem voltál jó gyerek? Jó, mindegy. Szóval köszönöm szépen a kedves szavakat, és köszönöm szépen a témát is, amit kaptam tőletek, Jézussal a szenvedésben. Hát nézem, hogy Márk Petőn az Úr öröme, meg ilyenekről taníthatott. Nekem jutott a szenvedés, de egy nagyon jó téma. Nagyon örülök, hogy itt lehetek közöttetek, és erről a témáról szólhatok. Szeretnék imádkozni, és utána neki kezdeni ennek a témának. Istenem, hálát adok neked azért, mert te vagy az Isten, és olyan jó volt téged imádni, Uram, hogy te nem változol, te tegnap, ma mindörökké ugyanaz vagy, és az a vágyunk, Istenem, hogy most te legyél az, aki tanítasz minket. Szeretnénk, Uram, hogy te lennél a reflektorfénybe, szeretnénk, Uram, rád nézni, felfelé nézni, és felfelé mutatni is. Arra kérlek, Istenem, hogy taníts minket ebben a területen, és szeretnénk, Uram, most megüresíteni a mi gondolatainkat, a tegnapnak a terhét, vagy a holnapnak az aggodalmát, azt magunk mögött hagyva, rád koncentrálva, Uram, és arra, hogy a te igéd az élő és ható, és olyan, mint a sziklazúzó pörölj, Uram, így szeretném, hogy tudjál most cselekedni, Uram, úgy, ahogy te szeretnél. Kérlek, Istenem, hogy szólj hozzánk a te drága lelkeden, szellemeden keresztül. Amen. Szóval egy nagyon jó témát kaptam Jézussal a szenvedésben, és hogy készültem erre, úgy gondolkodtam, hogy hát ez egy jó téma, mert nem egy olyan, amit, hogyha meghallasz, akkor azon gondolkodol, hogy na, vajon mond erről valamit a Biblia, vagy vajon tapasztaltunk-e már ilyen dolgot, nem tudom, ha azt a témát adtátok volna, hogy a hirtelen jött anyagi áldás kezelése, lehet bajba lennék, hogy na, van-e ismerős, akit felhívhatok, hogy mondjon valamit erről a területről, de ez egy olyan téma, úgy hiszem, hogy mindenkinek adnám körbe a mikrofont, mindenki tudná mondani, hogy már pedig ezt a saját bőrönkön tapasztaljuk. Kicsit elgondolkodtam azon, hogyha megkérdeznénk az első gyülekezetet, visszamennénk kicsit az időbe, és megkérdeznénk őket, hogy mit gondoltok erről a mai címről, erről a mai témáról, hogy Jézussal a szenvedésben, vagy a szenvedésben Jézussal. Lehet, hogy néznének ránk nagy szemekkel, hogy hát ez elég snasz, nem? Tehát ez olyan, mint a hal és a víz kapcsolata. Tehát, hogy tudja a hal, hogy vizes. Tehát, hogy mit akartok erről beszélni? Hát az első keresztényeket, hogyha megkérdeznénk ők olyanokat olvasunk róluk, hogy örömnek tartottátok vagyonotok elkobzását. Meg ilyen kis egyszerű dolgokat tapasztaltam meg nap, mint nap. Ellenben, hogy a mi ma élő kényelmesebb keresztényeket, én mondjuk magamat megkérdezem a szenvedésről, akkor az első gondolat, ami úgy ösztönösen előugrik belőlem, az, hogy tudom kikerülni. Hogyan tudnám megúszni. Tehát hogyan lehetne minimálisra csökkenteni az életemben a szenvedéseket? Mert ez rossz, ugye? Ez valami nagyon rossz dolog. Hogyha valaha játszottatok számítógépes játékkal, akkor vannak ilyen beállítások a játék előtt, és be lehet állítani mondjuk az ilyen kis csúszkákat, hogy mennyi legyen ebben a játékban a nehézségi szint, vagy valami, és úgy tudom elképzelni, hogy mi azt szeretnénk, hogyha a szenvedés csúszkát lehúznánk minimumra, teljesen a zéróra az életünkbe. Csak az a probléma, hogy a játékok úgy vannak kitalálva, hogy ha az egyik csúszkát mozgatom, akkor a többi is csúszik, azzal valahogy össze van húzva. Tehát ha ezt lejjebb húzom, akkor valami odé fog menni. És szeretném, hogyha tudnánk ma megnézni közösen ezt a témát, hogy mit mond erről a Biblia, és hogy Isten hogyan gondolkodik erről. A probléma az, hogy Isten máshogy gondolkodik róla, mint mi. Erről meg vagyok győződve. Mi szeretnénk minimalizálni az életünkben a nehézségeket, azt szeretnénk, hogy a lehető legkevesebb nehézséggel, a lehető legkevesebb komplikációval és súrlódással átevickéljek ezen az életen. Ez lenne az elemi ösztön bennem. De Isten sokkal máshogy gondolkodik. Rick Warren egyszer azt mondta, hogy az a mi nagy bajunk, hogy Istent jobban érdekli a jellemünk, mint a kényelmünk. Mi pedig szeretnénk inkább a kényelmünkkel foglalkozni, de Isten ennél sokkal jobb. Ő egy olyan édesatya, aki hosszú távon gondolkodik bennünk. És akkor ugye egy közelebbi példát mondjak nektek. Van két gyermekünk, mind a kettő itt van velünk, és a fiam most 3,5 körül van, hogyha megkérdezném tőle, hogy összeállítaná-e egy tökéletes napját, étkezés, stb., akkor az valami ilyesmi lehetne, hogy reggel felkel, amikor szeretne felkelni nyilván, kezdene egy kinder tojással, enne hozzá egy kis mogyorókrémet, vagy tejszínhabbal, kubuval, közben nézni a Thomas, meg Bob mestert, egy maraton, tehát azt tartanom mondjuk délután 2-ig, utána változatosság kedvéért Nutella és Kinder tojás. Tehát valószínűleg így nézne ki egy napja, pár év múlva egy ilyen kis nagyobb darab, nem tudom, alig tudna mozogni, gyerek lenne. Nyilván az édesapja és az édesanyja azt mondja erre, hogy ez így nem jó, fiam, te nem élhetsz így. Tehát mi jót akarunk neked, ezért nem fogsz egész nap bent ülni, nem fogsz tévézni, nem fogsz Kinder tojáson élni. Ő lehet, hogy ezt nem érti, hogy ha szeretném, akkor miért nem adok neki annyi Kinder tojást, amennyit csak megbír enni. De az a jó, hogy nekünk egy olyan édesatyánk van a mennybe, akit úgy szólíthatunk, hogy abbá atyám, apuci, édesapa. És ő azt mondta, hogy ha ti gonosz létetekre tudtok jókat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adatjátok jókat, vagy szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Na hát ezeket fogjuk megnézni, és mielőtt egy konkrét igét olvasnánk, kicsit kezdjük az elejénél. Nézzük meg, hogy hogyan nézett ki ez a szenvedés téma már az Ószövetségbe. Istennek a nagy embereit, hogyha megnézzük, hogyha elhangzik az, hogy szenvedés, talán az első ember, aki eszünkbe szokott jutni, az ki? Jobb. Hát igen, Jobbnak nehéz volt. Szinte mindenét elveszítette, maradt egy felesége, aki viszont olyan jó tanácsokat osztogatott neki, hogy tagad meg Istent, az haj meg. Tehát egy ilyen feleség megmaradt neki, az nagyon jó lehetett, de hogy nagyon-nagyon sok nehézségen átment, de talán ő az, aki először eszünkbe jut, hogy igen, ha szenvedés, akkor jobb. De hogyha megnézzük Istennek a többi nagy emberét, és elkezdünk azon gondolkodni, egyszer az IFI-be kértem azt, hogy ilyen csoportmunka volt, hogy keresetek olyan embereket a Bibliába, akiket Isten kiváltképpen használt, és az életük nagyon egyszerű és könnyű volt, és keresetek olyanokat, akiket kiváltképpen használt, de az életük tele volt mindenféle nehézséggel. Hát az egyik lista az elég silány lett, a másik az viszont azt mondják, hogy adj még egy fél órát, mert nem érünk a végére. És ugye csak néhányat megemlítek most közülük. Mondjuk nézzünk egy ilyet, hogy Mózes. Mózes ugye egy kiváltságos helyzetbe került, Egyiptom hercege, stb. Odáig jutott ő a saját Egyiptomba tanult bölcsességével, hogy látott egy igazságtalanságot, majd ő igazságot tesz, megölt az egyiptomit. Kikerült a pusztába 40 évre. Pásztor volt, nagyon sokat dolgozott ott Isten a pusztában, a szívén. Egészen olyannyira leépítette Isten Mózesnek ezt az egóját, hogy na majd én megoldom, hogy mikor Isten elhívja őt az égő csipkebokorból, Mózes egymás után mondja, hogy nem, azért nem, meg ezért nem, és az utolsó érve Mózesnek az, hogy küldj mást. Alkalmatlan vagyok, nem vagyok jó, küldj mást. És aztán végül belemegy, elindul, és hát ahogy vezette azt a népet, az maga egy szenvedés volt, olvasott, hogy miket élt át Mózes nap, mint nap, lázadások, zúgolódások, és egy döbbenetes dolog, amit látunk Mózesnél, hogy azt mondta neki az Úr, hogy láttam a népemnek a nyomorúságát Egyiptomban, ismerem a szenvedésüket. Ezért küldte előtt Mózest, ezért küldte előtt is. Ez volt az üzenet, amit Mózesnek adott, hogy láttam a népemnek a szenvedését. Szóval ez jó, hogy csak megjegyezzük, hogy Isten ezt mindig ezt teszi, mindig látja ezeket. De nézzünk egy másik embert, mondjuk nézzük meg Józsefnek az életét az Ószövetségből. Úgy indul ugye a története, hogy kap Istentől egy hatalmas nagy kijelentést, egy álmon keresztül, hogy többiek leborulnak előtt, hogy valami nagyon jó fog történni az életébe. És akkor mi történik? Hát nem pont ez történik, hanem mi történik? Börtönbe kerül, ugye kútba dobják, börtönbe kerül, eladják rabszolgának. Tehát, hogy képzeld el, hogy ott vagy a börtönbe, azt mondja a Biblia, hogy József börtönbe volt, de az Úr vele volt. Ezt nem tudom, mennyire érezte ő akkor. Tehát ő azt vett észre, hogy börtönbe vagyok. Tehát mindent jól csináltam, mindent tökéletesen csináltam, átmentem a jellemteszten, és itt ülök bent egy börtönbe. Pedig megkaptam az ígéretet, hogy ez fog történni velem. De miért vagyok én ebben a helyzetben? És majd végén azt mondja a testvéreinek, hogy ti rosszat tervezhetek ellenem, de az Isten jóra fordította azt. Aztán nézzünk egy másik embert, mondjuk Dávid. Kap egy óriási ígéretet Istentől, hogy ő lesz az új király. Csettintés, holnap már ő a király? Nem. Nehéz besatszolni, de jóval több mint 10 éven keresztül bujdosott barlangról barlangra, pusztából pusztába, vagy épp át a filiszteusokhoz, a bukott király elől, akire a legcsúnyább jelző, amit használt, az, hogy az Úr felkentje. Elképesztő dolgokat végzett az Isten szívébe Dávidnak, de nem volt ő mindig a toppon. Egyszer, amikor Saul újra utána ment, és már megint bekóstolta, és akkor a végén azt mondta Saul, jó, most békén hagylak, Dávid azt mondta később, hogy egyszer úgyis meg fog engem ez ölni. Úgyhogy fogta, átment a filiszteusokhoz, bolondnak tetteti magát. Szóval nagyon-nagyon sok mindenen átment. Volt, amikor kirabolták a táborukat, azt írja Dávid, hogy addig sírtunk, hogy már nem volt erőnk sírni együtt a férfiakkal. Szóval, hogyha odamész Dávidhoz egy mikrofonnal, hogy Dávid, milyen volt az életed? Csupa, álom és kacagás, vagy móka és minden jó. Nem azt fogja mondani. Elképesztő szenvedéseken ment keresztül, újra és újra, az Istennek az útján, és hogyha nézed a zsoltárait, elképesztő dolgokat élt meg, ahogyan azt mondja, hogy szorult helyzetben vagyok, ez meg ez meg ez, de tudom azt, hogy az Úr majd győzelmet ad a felkentjének, tudom azt, hogy Isten vele még a kőfalon is átugrok, és ott volt benne az az élő reménység, hogy az Isten szíve szerint való férfi lett belőle. Még egy utolsó példát hadd hozzak az Ószövetségből, Dániel és a barátai mindent jól tesznek, ott vannak a fogságban, a Babilon királyságnál, arra kérik őket, ugye, hogy boruljanak le egy bálványszobor előtt. Ami nem volt nagy dolog, mert Izrael az elmúlt sok száz évben megállás nélkül ezt csinálta. Mindenféle szobor és baál és minden astarút előtt leborult, de ezek a fiúk megtanultak egy leckét, és azt mondták, hogy nem fogunk leborulni ez a szobor előtt. És akkor megkérdezik tőlük, hogy hát akkor mi lesz? Mi lesz? És azt mondták, hogy tudjuk azt, hogy a mi Istenünknek van arra hatalma, hogy megmentse minket ebből a helyzetből, de hogyha nem tenné is, akkor sem fogunk fejet hajtani előtted, ó király. És az Isten megmentette őket a tüzes kemencéből, sőt, még füst szaga se lett a ruhájuknak. Szóval benne vannak a nyomorúság kellős közepébe, de még csak füstösök se lettek. Szóval lehet úgy benne lenni egy nehéz helyzetben, hogy nem leszek keserű, hogy nem leszek depressziós, hogy nem leszek magam alatt, és nézek a munkáján, hogy figyelj már, ha én lennék a te helyedbe, hát én már felkötném magam, hogy én lennék a te helyedben, én biztos, hogy egész nap káromkodnék, és kilennék, és te meg mosolyogva jössz be, és te vagy a legboldogabb a munkahelyen. Ez hogy lehet? Hát füstszagúnak kéne lenned, mert tűzbe vagy. Szóval nagyon érdekes dolgokat látunk már az Ószövetségben, de szeretnének elvinni titeket egy nagyon érdekes történethez, ez pedig a Máté evangéliumának, a Márk evangéliumában fogjuk felolvasni. A 6. fejezet, egy nagyon-nagyon jól ismert történet ez, hogy kicsit megnézzük, hogy az Új Szövetségbe, hiszen az a cím, hogy Jézussal a szenvedésben hogyan nézett ez ki. A Márk 6-ból fogok olvasni, a 45. verstől, az a történet, amikor Jézus a tengeren jár. Tehát Márk 6, 45-től fogom olvasni. Ekkor Jézus azonnal arra kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba, menjenek át előre a túlsó partra, Bétsaida felé, míg ő elbocsátja a sokaságot. De miután elbúcsúzott tőlük, felment a hegyre imádkozni. Amikor beesteledett, a hajó a tenger közepén volt, ő pedig a parton egyedül. Amikor meglátta, hogy mennyire küszködnek az evezéssel, mert ellenszelük van, a 4. éjszakai őrváltás idején a tengeren járva közeledett feléjük, és el akart menni mellettük. Amikor meglátták őt, amint a tengeren jár, azt hitték, hogy kísértet, és felkiáltottak. Mindjárt látták ugyanis, és megrettentek. Ő azonban azonnal megszólította őket, és ezt mondta nekik. Bízzatok, én vagyok. Ne féljetek. Ekkor beszállt hozzájuk a hajóba, és elült a szél. Ők pedig szár fölött csodálkoztak magukban. Nem okultak a kenyerekből, mert a szívük még kemény volt. Ezt a történetet megtaláljátok a Máté 14-ben és a János 6-ban is leírva, és hogy ezt a három evangéliumot egymás mellé rakjuk, akkor nagyon sok részletet tudunk még egyikből, másikból hozzátenni. Milyennek a történetnek a háttere? Tanítványok a kiküldetésből visszatérnek, Jézus azt mondja nekik, hogy jó lenne kicsit megpihenni. El vagytok fáradva, tegnap a jó kis éjszakai túra után, jó érzés volt megpihenni, ugye? És jó volt, amikor egy kicsit úgy, hú, na végre, akkor most pihenjünk. Valami ilyesmire vágytak a tanítványok, amikor megjelent egy óriási nagy tömeg, akik jöttek Jézushoz. A Biblia pedig azt írja, hogy Jézus pedig rájuk nézve megszánta őket. Olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. És könyörült rajtuk, úgyhogy elkezdte őket tanítani, elkezdte őket gyógyítani, elkezdte a démonokat kiűzni. Szóval egy elég kimerítő dologba kezdett bele Jézus, és azt olvassuk, hogy amikor már esteledett, a tanítványok oda mentek Jézushoz, hogy Jézus, azok az emberek itt éhesek, tehát mi nem nyilván, de az emberek éhesek, haza kellene őket küldeni, mert baj lesz, tehát ezeket nem tudjuk jól lakatni. És akkor Jézus nagyon-nagyon érdekes próbára teszi őket, hogy adjatok ti enni nekik. Ezt nemrég a gyülekezetben nézzük ezt a történetet, és engem ez ledöbbentett, hogy érezhette, most képzeld, hogy te az egyik tanítvány vagy. És ott vagy Jézus mellett, Jézus belekezd délelőtt egy tanítás sorozatba, késő estig. És te nézed azt, hogy hú, hát ez nagyon erős meg minden, de mindjárt esteledik, lemegy a nap, nincsen bolt a környéken. Jézus nem gondolkodik, tehát ezek az emberek rosszul lesznek, majd a mi imidzsünkre fog ez egy bélyeget nyomni, hogy itt kiszédülnek, mert minden bajuk lesz. És odamész Jézus az, hogy Jézus, most hát tényleg haza kellene őket küldeni, És Jézus azt mondja, hogy oldjátok meg. Hogy érezném én magam, most képzeld el, hogyha hívok a családomba egy csomó embert vacsorára, és nem szólok a feleségemnek, meghívok ezerféle embert, ott vagyunk tele a nappali, és jön a feleségem ilyen este, hogy figyelj, valamit csinálom, mert nincsen vacsora is, éhesek. És ránézek, hogy asszony, old meg. Tehát hogy érezheted magad, hogy én, hát te vertél bele minket ebbe, én oldjam meg. És Jézus, azt mondja a Biblia, hogy Jézus előre tudta, hogy mit fog tenni, de a tanítványok miatt kérdezte ezt tőlük, hogy szerintetek akkor mit csináljunk. És elkezdték összegyűjteni azt a keveset, ami volt, azt a nagyon keveset. Ez is nagyon érdekes, hogy Jézus sokféleképpen cselekedhetett volna, jöhetett volna egy manna eső, a sziklákból lehetett volna kenyeret csinálni, meg annyiféle mindent csinálhatott volna, de ő azt a keveset akarta használni, amilyen volt az embereknek. És ezt mai napig ezt csinálja. Szóval dönthetne úgy, hogy eléri Debrecen és Szeged és Pécel városát abszolút nélkülünk, és sokkal jobban csinálna legalábbis nélkülünk, szerintem biztos, de ő úgy dönt, hogy azt a keveset, ami neked és nekem van, azt szeretné használni. És csak képzeld el, hogy érezte magát az a kisgyerek, aki odavitte azt a néhány kenyeret és halat, és azt látta tátott szájjal, hogy az az enyém volt, és abból te jó világ, mi történt abból. Látjátok, azt én adtam oda a mesternek, azt én adtam neki, és abból lett a csoda. Szóval amikor azt a keveset odaadod az Úrnak, akkor átéled azt, hogy azt a keveset én adtam neki, és abból csinált csodát. Tehát ez valami döbbenetes. De menjünk tovább, mert ez még mindig csak az előzmény a történetnek. Kész a csoda, Jézus el akarja még bocsátani a sokaságot, és azt olvassuk, hogy arra kényszeríti a tanítványokat, hogy szálljanak be a csónakba, és menjenek a vízre. Tehát nem a tanítványok ötlete volt, hogy vízre szálljanak. Lehet, hogy ők látták már a viharfelhőket, de Jézus arra kényszerítette őket, hogy menjetek a vízre. Ez miért fontos? Azért, mert nem mindegy, hogy azért vagy viharban a vízen, mert te vagy Jónás, és éppen Isten elől menekülsz, és tudod, hogy azért van vihar, mert rossz fiú vagyok. És menekülök, ellene megyek az Istennek, és azért van vihar, mert ezt csinálom. Az Isten most ezzel rám pirít, beugrok a vízbe, és minden rendben lesz. Szóval ez az egyik ok. De amikor azért vagy a vízen, mert semmi kedved mondjuk vízre szállni, de Jézus arra kényszerít, hogy menjél a vízre, és jön egy vihar, akkor lehet, hogy te is felteszed azt a kérdést, amit felszoktunk tenni ekkor, hogy miért? Ez most miért? Miért van ez az életembe? Miért élem át ezt a nehézséget? És az Ószövetségnek a szenvedés felfogása nagyon különös volt. Ez még látszik akkor, mikor Jézushoz vittek egy születésénél vakon született gyereket, és azt kérdezték a tanítványok, hogy két verzió. Ő vétkezett, vagy a szülei? Melyik? Mert valaki biztos vétkezett, hogy ez a gyerek vak. Tehát valaki biztos, hogy nagyon-nagyon vétkezett. Ő vagy a szülei. Tehát az Ószövetségben azt mondta az Úr, ugye, hogyha jól csinálod a dolgodat, mint nép, akkor, ha engedelmeskedsz nekem, ha az életet választod, akkor áldás lesz, nem megy tönkre a ruhád, nem jön ellenség, jó lesz a termés. Ha ezt nem csinálod, akkor jön az ellenség, minden rosszul fog történni, betegek lesztek. És ez mondjuk csak a Bírák könyvében 350 év alatt 7-szer végigment ez a ciklus. Izraelnek jól ment a dolga, elhagyta az Istent, elkezdett bálványimádásba, meg stb. Belemenni, elkezdett rosszul menni a dolga, Isten megsanyargatta őket Midjánon, filiszteusokon, bárkin keresztül, megtértek, Istenhez kiáltottak, jött egy bíra, Isten megmentette őket, Izraelnek jól ment a dolga, kezdődik a második kör. Ez egymás után 7-szer lemegy. És Isten hűsége kitart még a hetediknél is. És nem azt mondja, hogy na elegem van ebből a földből, is pusztuljatok, hanem még a hetediknél is küld egy bírát. Szóval elképesztő Istennek a kegyelme. Na de, a tanítványok ott vannak a vizen, Jézus parancsára vannak a vizen, és óriási viharba kerülnek a vizen. És azt olvassuk, hogy egymás mellé rakjuk az evangéliumokat, hogy a tanítványok nem látták Jézust, Jézus viszont látta őket. Mit csinál Jézus? A döbbenetes megint csak egy zárójeles dolog. Jézus pihenni akart. Jött egy hatalmas tömeg, tehát hogy a Jézus már fáradt volt és szeretett volna pihenni, képzeld el, hogy milyen lehetett a nap végére, amikor egész nap tanított, gyógyított, démonokat űzött, és ezután este hazaküldi a sokaságot, miután megsokosította a kenyereket, és felmegy a hegyre imádkozni. Tehát nem azt mondja, hogy hát volt egy tervem, hogy ma áhítatolok, meg csendeskedek, de Uram, látod, hát te küldted ezt a sok embert, meg ezt a szolgálatot, megérted, hogy most ez kimarad, aludni is kell, meg a testem is, meg stb. Jézus nem így gondolkodott. Azt mondta, hogy hát ez a nap elment, én most pihenni szerettem volna, de ha más nincs, akkor én most felmegyek, és az őrváltásokból következtetünk, hogy hajnali 4-ig Jézus fent imádkozott a hegyen. Döbbenetes. Tehát képzeld el, hogy micsoda ima élete volt, micsoda kapcsolata az atyával. Hogy egy ilyen nap után nem azt mondja, hogy na, ma jó napot zártunk, akkor akit az Úr szeret, álmába is ad eleget, hanem felment, és az Úrral volt hajnali négyig, hogy feltöltődjön, mert szüksége volt rá jobban, mint az alvásra. Na és akkor ekkor Jézus látja őket, a tanítványok nem látják őt. Miért fontos ez? Mert a szenvedésekben általában ezt tapasztaljuk, hogy nem tudom, hogy ez miért történik. Mindent jól csináltam, engedelmeskedtem Istennek, miért van ez a nehézség az életemben? És ez a kérdés, hogy miért, ez lehet egy nagyon egyszerű kérdés, amit egy 3,5 éves gyerek 400-szor tesz fel egy nap, hogy miért, miért, miért. De vannak sokkal súlyosabb miértek, amikor ott vagy egy koporsó mellett, és azt mondod, hogy miért? Miért halt meg? Feleségem, férjem, gyermekem, édesapám, miért? Amikor pedig mi azt hittük. Miért halt meg? Vagy amikor kapsz egy elutasító levelet, egy dokumentumot, egy cégtől, kormányhivataltól, uram, miért? Pedig én úgy reménykedtem. Miért történik ez? Miért engeded ezt meg az életembe? Nagyon sokáig kísértett engem ez a kérdés a megtérésem előtt is. Édesapámat korán elvesztettük, és mindig ott volt bennem, hogy de miért? Miért engedte meg ezt a szerető Isten? És sokáig nem nagyon kaptam rá választ az Istentől, de egy nagyon érdekes dolgot tapasztaltam egyszer. Elvittük az első gyermekünket az első védőoltásra. Én nem gondoltam, hogy egy nagyon mély teológiai kinyilatkoztatás fogott érkezni a váróterembe. De bementünk, jött ugye a doktornő, fehér köpeny, injekciós tű, néztem, hogy ajaj. A kisfiamat ugye lerakjuk, jön az első szuri, és döbbenetes volt azt látni, hogy jön az első injekció. A kisfiam nem az injekciós tűt nézi, nem a doktornőt nézi, hanem a terem másik végében megkeres engem, és rám néz azzal a tekintettel, hogy apa, ez most mi? Te ott vagy, mosolyogsz, ez nekem hihetetlenül fáj. Soha nem fájt még semmi így az életembe. Tehát pár hónapja élek itt, és még minden jó volt, de ez borzasztóan fáj. Te meg ott mosolyogsz, és nem csinálsz semmit, nem jössz ide, nem vered meg a nédit, nem tudom. Nézed! És aztán jött a második injekciós tű a másik lábba, és ugyanez még egyszer lejátszódik. És hogy mentünk haza, hát nyilván a kisfiam 2 perc után ezt elfelejti, engem ez olyan szinten megviselt, mint friss édesapa, hogy nem tudom neki elmagyarázni. Tehát ott állok a csecsemő felett, és látom, hogy csalódott bennem. Hogy nézzem, hogy ez most mi volt. És nem tudom neki elmondani, hogy figyelj, fiam, elfelejtett 2 perc múlva, azért van erre szükséged, mert... És borzasztó érzés volt apaként ezt átélni, hogy nem tudom elmagyarázni neked, mert nem értenéd meg. És hogy kimentünk haza a kocsiba, az Isten megszólított és annyit mondott, hogy kapizsgálod, hogy milyen lehet Istennek lenni? Amikor nem tudod elmagyarázni, hogy ez neked is fáj, mint édesapa, hogy nem tudod elmondani, hogy ez tudom, hogy fáj, tudom, hogy ez nagyon rossz, de... Most még nem érted meg, de majd egyszer meg fogod érteni. Akkor majd megköszönöd, de most még nem vagy azon a szinten. Nem tudunk úgy kommunikálni, hogy azt megértenéd. Nincs még az agyad úgy azon a szinten. És köztem meg a fiam között annyi különbség van, hogy én néhány évvel korábban születtem. Tehát ő hamarosan ezt megérti. De egy szinten vagyunk. Ember-ember. Ő pedig Isten. Tehát nem leszek elég idős ahhoz, hogy Isten legyek. Szóval nagyon sok mindent az Istenre bízhatok, hogy Uram, ezt te tudod. Én nem tudom. De valamiért te ott állsz, és ezt nézed. Szóval akkor megnyugodhatok. A tanítványok nem látták Jézust, Jézus látta a tanítványokat. És nagyon érdekes, ami ezután történik. Meg vagyok győződve arról, hogy Jézus sohasem csak úgy poénból csinálta a csodákat. Na, akkor most járjunk egy kicsit vizen, mert most ez milyen jó lesz. Mindennek célja volt, amit csinált. És képzeld, hogy ott ülsz a csónakban, körülvesznek a hullámok, és félsz, és aggódsz, hogy meg fogsz halni, és azt látod, hogy Jézus azon jár, amitől te rettegsz. A lába alatt van mindaz, amitől te félsz. Képzeld, hogy micsoda megtapasztalás lehetett ez egy horgász, egy halász embernek, aki 1000-szer tapasztalta már az életében, hogyha rálépek a vízbe, elsüllyedek. És ott jön valaki, aki azon tapos, amitől én félnék. Aki azt mondja, hogy ne félj már ettől a kis vihartól, nézd, a lábam alá kényszerítettem, rajta vagyok, Úr vagyok felette. És a tanítványok, amikor ezt látták, megijedtek, nem ismerték fel őt, és Jézus nem csak annyit mondott nekik, hogy én vagyok, nyugodjatok már meg, én vagyok, onnan jövök, hanem az a kinyilatkoztatás, amit 7-szer is elmond a János evangéliumában, hogy ego eimi, én vagyok, aki vagyok. Ennek olyan ereje van, hogy mikor az elfogatásánál ezt kimondja, hogy én vagyok, a katonák földre esnek. Olyan erő van, hogy mikor a János 8-ban kimondja, hogy mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok, aki vagyok, meg akarják őt ölni érte. Olyan erő volt, mikor a Samária asszonynak a János 4-ben elmondja, hogy én vagyok az, akivel te most beszélsz. Ledöbbent ezen. Tehát Jézus nem csak annyit mondott, hogy nyugi, én vagyok Jézus a názáreti, hanem azt mondta a tanítványoknak, hogy ne féljetek, mert én vagyok, aki vagyok. Én vagyok az Isten. És nincs okot félelemre, mert én vagyok. Aki Mózesnek szólt az égő csipkebokorból, hogy a vagyok Istene vagyok, az én vagyok. És amikor egy próba, egy nehézség kellős közepén vagy, akkor meglátod azt, hogy a Jézus azon sétál, amitől rettegsz, minden félelmeden, és meghallod a hangját, ahogy azt mondja, hogy nyugodj meg, mert én vagyok. És nincs okot félelemre, mert én vagyok. És amikor ezt mondta, egy döbbenetes dolog történik, egymás mellé rakva az evangéliumokat, azt látjuk, hogy Péter nyilván ki más Péter, kikéreckedik, hogy ez neki is fog menni, hogy ez tényleg te vagy Jézus, akkor hadd menjek a vízen, és azt látja, hogy ami megy Jézusnak, az ő szavára nekem is megy. Amíg ránézek, amikor már a viharra nézek, süllyedek. Amíg Jézusra nézek, addig menjek a vízen. Mert a víz az mindig változik, de a mester az ugyanaz marad. És megyek, nézem őt, fókuszálok rá, és megyek felé. És mi történik utána? A tanítványok leborulva elkezdték imádni Jézust. Valami olyan történik, amit eddig nem csináltak. Egy olyan lecke ez számukra, egy olyan mély tanulság ez, ami az életük egyik legfontosabb pillanat, amikor felismertek Jézusba valakit. És azt írja a többi evangélium, hogy leborulva imádták Jézust. Na miért fontos ez? Azért, mert a tanítványok ennyit láttak ebből a helyzetből, ezt a sötét miértet, Jézus ellenben valami ilyesmit látott, és ilyesmit csinált ebből a helyzetből. Jézusnak nem az volt a célja, hogy a tanítványok hajóval A pontból B pontba jussanak. És ezt onnan tudjuk, mert a János evangélium leírja azt, hogy abban a pillanatban, hogy Jézus a hajóba került, azon nyomban a túlparton találták magukat. Teleportált. Nem volt már szükség a többi részre, nem volt szükség, nincsen fölösleges dolog Isten országába. Nem volt szükség már arra, hogy tovább menjenek a hajóval, mert nem az volt a cél, hogy A pontból B pontba a hajóval szépen átjussunk, mint ahogy a tanítványok gondolták. Jézusnak egy sokkal mélyebb célja volt azzal a viharral. Az, hogy a tanítványok életük egyik legfontosabb leckét megtanulják, hogy lássák Jézust, ahogy a vízen jár, és hogy felismerjék, hogy ő az Isten. És meggyőződésem, hogy az életünk viharai pontosan ugyanilyen szerepet töltenek be. Számtalanszor te is átélted már, úgy hiszem, ahogyan felismertél valamit az Istenből, megtanultál valamit az Istenből, és a nehéz körülmény, a nyomorúság, a próba csettintése véget ért. Addig olyan rendíthetetlennek tűnt, de abban a pillanatban, amikor valamit megértettél az Istenből, amikor meglátod az Istennek a szívét, abban a pillanatban már nincs is szükség az evezőre, ott vagy a túlparton. Mert nem az volt a cél, hogy hajókázz egy jót, hanem Istennek egy sokkal mélyebb célja van. Tehát mi azt gondolnánk, hogy az életünk célja az, hogy átéljek szépen lassan, és úgy halljak meg, hogy boldog legyek, meg stb. Istennek egy sokkal mélyebb célja van az életünkkel. Azt mondja Pál a Galata Gyülinek, hogy újra és újra fájdalmak között szüllek meg titeket, míg nem kiformálódik bennetek a Krisztus. Újra és újra fájdalmak között szüllek titeket, míg nem kiformálódik bennetek a Krisztus. Tehát úgy látszik, hogy valami célja van az életünkben annak, amikor Isten beleenged minket nehéz pillanatokba. És ez lehet bármi. Lehet egy körülményes ember, akivel kapcsolatba kell legyünk. Lehet egy nehéz helyzet, egy szomszéd, egy tragédia, egy baleset, egy gyász. Annyi minden lehet, amin keresztül Isten valamit olyat tanít nekünk, amit máskülönben soha nem tanulnánk meg. Azt mondta John Maxwell, hogy a jó időket zsebre tesszük, a rossz időket a szívünkbe. És nagyon nagy a különbség. Nyilván nem vágyunk a rossz időkre, és nem vágyok arra, hogy de rég volt már egy jó erős szenvedés az életemben, de jó lenne egy jó nyomorúság. Nyilván nem vagyunk mazoisták. És az ember nem vágyik arra, hogy nehézségeket éljek át, és de valamiért az Isten ezeken keresztül olyan szinten tud dolgozni, ahogy máskülönben nagyon ritkán tudná ezt megtenni. Nem tudom, olyanok vagytok-e, mint én, de én úgy tapasztalom az életemet, hogy amikor a dolgok jól állnak, az első dolog, amit abba hagyok, az az imádkozás. Végre akkor megoldódtak a végre, túl vagyunk a dolgokon. Az első dolog, amikor a dolgok rosszul állnak, amit elkezdek, az az imádkozás. Oda kényszerít, térdre kényszerít ez a helyzet. És mielőtt elítélnénk Izrael népét, hogy a Bírák könyvében 7-szer is egymás után belementek ugyanebbe a spirálba, ugyanezt veszem észre magamon, hogy az emberi természetem arra vinne, hogy amikor jól megy az élet, amikor minden könnyű és szép, akkor nyugi van, akkor pihenés van, és akkor most nem kell annyira tolni ezt a szekeret. Amikor nehézségben vagyok, akkor kiálltok az Istenhez. De az Isten valamit akar nekem tanítani, hogy ne olyan legyen az ima élete, mint egy kampány. Hogy jön a választás, na akkor gyorsan pörgessük fel a dolgokat. Jön egy nehézség, gyorsan akkor nyomjuk bele. Hanem legyen egy állandó kapcsolatom. Egy állandó kapcsolatom. Mert a keresztény ember az, a legrövidebb definíció, amit olvastam eddig az, hogy a keresztény ember az, akinek Isten az édesatya. Akinek az Isten az édesatya, az keresztény ember. Ez egy kapcsolat az élő Istennel. Szeretnék nektek még néhány igét hozni, mutatni az Új Szövetségből. A Róma 8:17 azt mondja, mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, mely láthatóvá lesz rajtunk. Ez Róma 8:17, de hadd menjek egy kicsit tovább. 2 Korintus 4:17-18. Ha ezt nem Pál mondaná, hanem mi mondanánk Pálról, akkor ez elég sértő lenne. De Pál magáról mondja, hogy mert ami pillanatnyi, könnyű. Tehát hadd ismételjem újra ezt a két szót, amit Pál maga választott a saját életére, hogy ami pillanatnyi, könnyű szenvedéseink. Zárójel. Tehát mikre gondol Pál? Megkövezés, hajótörés, üldözés, kivettetés, állandó menekülés, meg akarják ölni. Mindenki meg akarja ölni, majd végül kivégzik. Azt mondja, hogy ami pillanatnyi könnyű szenvedéseink. Kicsit ilyenkor átfutatom az agyamba, hogy akkor mérlegre teszem az én borzasztó nagy szenvedéseimet, és arra jövök rá, hogy opá, lehet, hogy egy kicsit ez is pillanatnyi, időszakos, nem örökké tartó, és könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, és örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. És itt van Pálnak a kulcsa, hogy nem azért mondja az, hogy ezek pillanatnyi kis könnyű apró dolgok, nekem ezek meg se kottyannak, mert elvesztette volna az eszét, mert ő élvezi, hogy üldözik és meg akarják ölni, nem ezért mondja ezt, hanem ott a titka, hogy nem a láthatókra nézek, hanem a láthatatlanokra. Mert amit látok, az ideig való. És ezt az üldözést, ezt a szenvedést, ezt látom, ez el fog múlni. Ez egy ideig való dolog, pillanatnyi, ahhoz képest, ami az örök lesz. Egyszer a Gyuribe ezt úgy próbáltuk bemutatni, hogy kértem az egyik építészünktől egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú kötelet. Tehát kihúztuk egészen a termen, és nyilván nem látod a végét, és a végén volt egy karabiner. És ez a karabiner az életünk, a földi életünk. Ide kapcsolom az Istenhez, oda horgonyzok bele, vagy nem. És mi emberek erre a karabinerre összpontosítunk, és azt nézem, hogy a szomszédnak a karabinerén itt jobb a hajlítás, és neki így, és bárcsak olyan karabinerem lenne, stb. Ez egy kis apróság. Nyilván nagyon fontos, hogy hova kapcsolom, mert az örök életem múlik rajta. De nézem, hogy ennek a kötél nekem soha nem lesz vége. Az örökkévalóságot fogom eltölteni valahol. És azt mondja Pál, hogy ez pillanatnyi és rövid, könnyű. Ahhoz képest, amit majd a mennybe fogok ezekért kapni. Szóval az első keresztényeknek volt egy titka. Azt mondta valaki, hogy tudták azt, hogy kétféle jutalom van a mennybe. Az egyik az, az a jutalom, amit azért kapok, amit Jézusért teszek. A másik jutalom az, amit azért kapok, amit Jézusért tettek velem. És mind a kettő óriási. És azt mondják, olvassuk az abcselt, hogy örömmel mentek haza, hogy megverték őket, hogy méltók voltak arra, hogy szenvedjenek Jézus nevéért. És azt mondja Pál, hogy nekünk nem csak az adatott meg, hogy ismerjétek őt, hanem hogy még szenvedhettek is érte. Hogy gondolhattak ilyet? Azért, mert tudták azt, hogy a láthatatlan az örökké való. És nem úgy gondolkodtak magukról, hogy mi ez a minden, a testem a minden, és amúgy van egy lelkem is, hanem tudták, hogy igazából, ami számít, az a lélek, az a szellem. Most testbe vagyok zárva egy rövid időre, egy porsátorba. Ez egy rövid ideig tartó valami, de nem ez a lényeg. Nem az számít, hogy most mit tesznek velünk, hanem az, hogy mi lesz majd ott fent. És a Biblia milyen szavakat használ erre a földi életre? Olyanokat, hogy pára, füst, jövevény, vándor, idegen. Ezek a szavak vonatkoznak erre a földi életre. Ilyenek vagyunk itt. És hogyha nem érzed magad tökéletesen otthon ezen a világon, az teljesen rendjén van, mert azt mondja a Biblia, hogy nekünk a mennybe van polgárjogunk. Tehát oda tartozok. Itt most csak egy rövid időre, egy nagykövet vagy, egy rövid időre. És ez volt a titka az első gyülekezetnek, hogy azt mondta, hogy nem az számít, hogy elkopozták a vagyonomat. Azért képzeld már el, hogy mindenedet elveszik, az összes pénzedet, minden számládat lenullázzák, minden megtakarításodat. És eljössz a gyülibe, és azt mondod, testvérek, halleluja, az Istennek legyen érte hála. Mert tudom, hogy nagyobb vagyonom van nekem a mennyországban, amit senki nem tud elvenni tőlem. Mert Jézus azt mondta, hogy ahol a kincsed, ott a te szíved. És azt mondta, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemész, és a tolvaj a kiássák, hanem gyűjtsetek kincseket magatoknak a mennyben. Az örökkévalót keressétek. Ez a titka az első gyülekezetnek, hogy ezt értették, és így gondolkodtak. És nézzük meg még egy másik igét. 2 Timóteus 3.11, azt mondja Pál, milyen nagy üldöztetéseket viseltem el, és mindegyikből megszabadított az Úr. Az utolsó levél, amit Pál ír Timóteusnak, egy ilyen búcsú levél, hogy Timó, én most elmegyek, te fogod tovább minden dolgokat, még néhány dolgot a szívedre zárok, és azt mondja Pál, hogy milyen nagy üldöztetéseket viseltem el. Amikor mondja Timóteusnak, hogy ne szégyeld az örömhírt, se az én bilincseimet, tehát elég sok mindent átélt Pál, és azt mondja, hogy mindegyikből megszabadított az Úr. És akkor mondod, álljon már meg a menet, várjunk. Pált végül kivégzik, nem? Meg fog halni. Lefejezik, nem? Hát akkor mégse. Ő máshogy gondolkodott. Mást értett megszabadítás alatt. És azt mondta, hogy ő tudja azt, hogy a mennybe lenni mindennél jobb. Volt pár olyan látomás, amit nem annyira mondhatott el, de annyit sejtett belőle, hogy hát higgyétek el, ott lenni mindennél jobb. Azt mondja, hogy nehéz a dilemma, mondja a Filippi gyülekezetnek, hogy most maradjak, vagy menjek, mert igazából ott mindennél jobb. De miattatok még tudom, hogy egy kicsit maradni fogok. Szóval egész másik gondolkodott a földi életről. Azt mondta, hogy az élet Krisztus a meghalás nyereség. És azt mondta Timóteusnak, hogy mindegyikből megszabadított az Úr. Ő az Isten. Ő az, aki megszabadít. És egy érdekes dolgot hadd osszak meg még most már a vége fele közeledve. Amit mostanában tanulok az Istennek az iskolájában, hogy az Istenért viselt szenvedésből Istenért égő szenvedély lesz. Ez így működik a hívő életbe. Az Istenért elviselt szenvedéseinkből az Istenért égő szenvedélyünk lesz. Nem láttam még olyan szenvedélyesen szolgáló keresztényt, aki ne élt át nagyon nehéz pillanatokat az Istennel. Mai világunkban ez pedig annyira divat, hogy szeretné megtanulni angolul? Memorizálás, szótárazás, nyelvleckék nélkül? Hát akkor válaszd ezt, rakd fel a füledre este, hallgasd, és már perfekt leszel holnapra. Szeretnél fogyni, de nem szeretsz fogyókúrázni és mozogni? Semmi baj, vedd be ezt a kapszulát, és megoldjuk neked. Tehát azt gondoljuk, hogy elérhetünk dolgokat, úgyhogy nem teszünk meg utat. Azt gondoljuk, hogy van egy cél, amihez vannak lépések, és azokat én nem szeretném azokat a lépéseket. Nem szeretnék nehézségeket az életemben, szeretnék olyan hívő életet, mint Pál apostolnak volt. Azok a nehézségek nélkül, amiket átélt. Mert hogy ez működni fog. De a szenvedések azok olyan tanító leckék, amikről azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy Jézus szenvedéseken keresztül jutott el a tökéletességre, és annyi mindent tanult az Istenről. És arról beszél még, hogy a gyermekek vagyunk, és nem részesülünk feddésben, és akkor mik leszünk? A fattyak vagyunk. És van egy szerető édesatyánk, akinek nem az a célja, hogy ezen a földön tök jól érezzük magunkat. Nem ez a legfőbb célja. Sokkal nagyobb célja van az életünkkel. Hogyha elindulsz egy Biblia tanulmában, mert nagyon javaslom ezt, hogy nézd meg az Új Szövetséget, hogy mi a célja az életünknek. És nem fogsz olyat találni, hogy az a célja az életemnek, hogy boldog legyek. Annyit hallottam már, hogy én most azért fogok elválni, mert Isten nem akarja, hogy egy boldogtalan házasságban éljek. Ezt hol olvastad? Hol láttál ilyet a Bibliába? Annyi mindent olvasok a Bibliába, például az Efézusi levél elején 4-szer mondja Pál apostol, hogy az életemnek az a célja, arra lettem teremtve, hogy magasztaljam és dicsőítsem őt. Hogy rámutassak. Nem magamért vagyok. Nem Isten lett értem, hanem én vagyok az Istenért. Az életemnek a célja nem az önmegvalósítás, nem a karrierépítés, hanem az, hogy valamit az Istennek visszaadjak, hogy neki dicsőséget szerezzek. Ez a célja az életemnek. És az egészben a legjobb az, hogy mikor ezt csinálom, boldogabb leszel, mint bármikor máskor. amikor elkezded a boldogságot keresni, akkor ez kicsúszik, mint ahogy a homokot szorítod, és sose leszel boldog. És buborékok durranak egymás után, és az 5., 6., 8. házasság is boldogtalan lesz, mert boldog akarsz lenni minden áron, és végre valaki tegyen már boldoggá. De amikor rájössz arra, hogy az életem célja az, hogy az Isten dicsőségére éljek, hogy ő a teremtő, és én vagyok a teremtménye, és én szeretnék átformálódni dicsőségről dicsőségre az ő képmására, és ezt megértem, akkor az életem a helyére áll. És olyan boldogságot érzek, amit sehol máshol ezen a világon nem találsz. És egy érdekes dolog még a végére. Jakab levelében azt olvassuk, szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék. Ha most benne vagy egy ilyen helyzetbe, az Isten igéje azt mondja, imádkozz. Szenvedésbe vagy, imádkozz. Az élet térdre kényszerít, akkor maradj ott a térdeiden, és imádkozz. Ezek azok a pillanatok, amik megtanítanak minket imádkozni. Ezek azok a pillanatok, amik imádkozó embereké tesznek minket. Imádkozz. Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozz. Három példát hadd hozzak nektek a három életről, hadd szóljak egy néhány szót, mielőtt imádkoznánk, akik nagyon sokat tanítottak nekem. Az egyik egy barátom, egy egyiptomi férfi, hívjuk most csak Khalidnak, legyen most ez a neve. Azt kell róla tudni, hogy Egyiptomban született, egy nagyon gazdag keresztény családba, egy kop családba született, hatalmas gyáruk volt, vállalatuk, minden. Tizenéves volt, amikor iszlamista szélsőségesek mindenüket elvették. AK-kal mentek, ez a gyár mostantól a miénk. Ti csak másodrangú állampolgárok vagytok, keresztények, több istenimi politeisták, stb. Istentagadó káfírok. Na akkor most ez a miénk. Nyilván nem tudsz mit tenni. 12 évig ment a bíróságon a per, semmit nem kaptak vissza. Ez a fiú úgy nőtt fel, hogy ezek a muszlimok mindenünket elvették. Tönkretettek minket. Láttam, hogy az apám belebetegedett ebbe. Aztán megtért, majd 20 évesen ez a fiú, és az első dolog, amit Isten kért tőle, hogy bocsáss meg a muszlimoknak. Bocsáss meg nekik azért, amit tettek veled. Nagyon nehéz volt neki, de oda tette, és meghozta azt a döntést, hogy Uram, én megbocsátok ezeknek az embereknek. Következő héten Isten elhívta őt a muszlim misszióba. Elkezdett Egyiptomba szolgálni, a Kasszrá Dobára gyülekezetbe, az egy hatalmas egy gyülekezet, a mindenféle kol, pünkös, mindenféle felekezetben jönnek össze emberek, barlangban, mikor, hogy. A muszlim missziónak az egyik vezetője volt. Éveken keresztül dolgozott, és ez volt a főállása. Egyik nap leleplezték, kitudódott, hogy mit csinál. Kapott egy füles az egyik barátjától, a titkos rendőrségtől, hogy figyelj, azon nyomban menjél el Egyiptomból, ha este hazamész, ha nem leszel életbe. Tudják, hogy hol laksz, keresnek téged. Tudják, mit csináltál? Azonnal tűnjél el. Ez a férfi el kellett, hogy hagyja az országát, kiutasították a saját országából, semmit nem tudott magával hozni. Akkor már volt egy felesége, elmesélt, amikor ide került Európába, annyi pénze nem volt, hogy egy zsömlét vegyen a családnak. Tehát hogy úgy volt, hogy ment haza, és Uram, most ez miért? Most miért van ez? És megint ott volt a szívében a méreg, hogy gyűlölöm ezeket az embereket, amit tesznek velem. Én próbálok nekik segíteni, és meg akarnak ölni. És az Isten újra azt kérte, hogy figyelj, bocsáss meg nekik. És aztán megint meghozta azt a döntést, hogy megbocsátok nekik. Ez a férfi ma Európában az egyik fő vezetője a muszlim missziónak. Hogy lehet ezt csinálni? Hogy lehet újra és újra ilyen szenvedéseken keresztül megbocsátani? Hogy lehet újra és újra átélni ezeket? És azt látom, hogy az egyik legszenvedélyesebb keresztény ember, akivel valaha találkoztam. Nem számít, hogy ki mit vett el tőle. Nem számít, hogy hány millió lett oda. Nem számít, hogy meg akarták ölni, azt mondta, az élet Krisztus. A meghalás nyereség. Egy másik barátom ugyanebből a gyülekezetből, a Kasszrá Dobára gyülekezetből mesélte el, amikor idejött Magyarországra, elmondta ő az egyik vezető lelkész, hogy a legjobb dolog, ami eddig velünk történt, a Közel-Keleten, az az iszlám állam. És néztem rá, hogy hosszú volt a repülőút, bizonyára arra gondoltál, hogy a legrosszabb dolog, ami történt veled? Nem. A legjobb dolog, ami történt velünk, az az iszlám állam. És azt mondta ez a férfi, hogy úgy éltünk Egyiptomban, mint amikor reggel szól az ébresztő, és ismerjük azt a gombot, hogy szundi, ugye? Szundi, 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 5 perc, még 5 perc. És egyszer berohan a feleséged, letépi rólad a takarót, és azt mondja, most azonnal ki az ágyból, mert lekésed a vonatot. Azt mondja, ez történt velünk a szenvedéseken keresztül. Borzasztó dolgokat éltünk át Egyiptomban az elmúlt 5 évben, de felébresztett minket az Isten. felpofozott egy kicsit, letépte a takarót, elvesztettük az épületeinket. Nincs olyan család, aki ne veszített volna már hozzátartozót. Úgy éri, mint az első gyülekezet, hogy gyülekezeti alkalmakon gyakran napirendi pont, hogy erről az özvegyről, erről az árváról ki fog gondot viselni, de ébredés van Egyiptomban. Azt mondta ez a férfi, hogy jöttem most a repülőtérre Magyarországra. Fényes nappal valaki megragadott a reptér mellett, és azt kérdezte, látta a keresztet a nyakamba, hogy mit tegyek, hogy örök életem legyen? Ilyen dolgok történnek ma Egyiptomban, a szenvedésen keresztül. És hogy ez hogy néz ki a gyakorlatban? A kíváncsiságból rákapcsoltam az egyik egyiptomi legnagyobb tévécsatornára. Virágvasárnapi robbantás, templomba robbantottak, sokan meghaltak. Jön a média, a sajtó, nyilván egy jó zaftos interjú. Oda mennek egy édesanyához, aki elvesztette több hozzátartozóját, gyermekeit ebbe a robbantásba. Kérdezik tőle, hogy na, most mit mondasz? Ez az édesanyja azt mondta, hogy ennél nagyobb fájdalmat még nem éltem át, és borzasztóan fáj, de én most imádkozok azokért, akik ezt tették, hogy ismerjék meg Jézusnak a kegyelmét, a szeretetét. Én megbocsátok nekik, és azért imádkozok, és elkezdett evangelizálni főműsoridőbe a legnézettebb egyiptomi tévécsatornán. Nyilván egy idő után lekavarták, hogy ezt nem kéne azért hagyni. Átment az adás a stúdióra, ahol Amra Diba leghíresebb egyiptomi riportár van, aki arról híres, hogy mindig pörög a nyelve, és mindenről osztja az észt. Átment rá a kép, hogy akkor inkább ő beszéljen, és hosszú másodperceken kínos csönd. És ez a férfi, egy nagyon komoly muszlim ember arról beszél, hogy ez a kereszténység? Ekkora különbség van köztünk és a keresztények között? Én megölnék mindenkit, aki ezt teszi velünk. Hogy lehet ilyen megbocsátás? És elkezdett evangelizálni a muszlim riporter. Őt is lekavarták. És olyan ébredés van már Egyiptomban, hogy azt el nem tudjuk képzelni. De nem úgy, hogy ülnek a kanapéba, na, jöhetne már az az ébredés, hanem borzasztó dolgokat élnek át. De a szenvedésből szenvedély lesz. Istenért égő szenvedély. És amit látok tőlük, kérdezte tőlem ez a férfi, búcsúztam el tőle Pécelen, és beszélgettünk, és mondta, hogy mit gondolsz? Magyarországra is kell egy ébredés, hogy felébredjen az eklézsia. És elment a vonattal. Na, mondom, kösz ezt a kérdést. Kell nekünk, vagy fel tudunk-e ébredni? Felráz-e minket az Istennek a drága szelleme, amikor úgy is fel tudsz ébredni, hogy a feleséged hozza a frissen őrölt kávét, bekapcsolja a kedvenc Hillsong vagy Pintérvél a zenédet, megy a háttérben, és bundás kenyér, igen, és reggel van. Így is fel tudsz ébredni. Ez Istennek a drága szelleme, aki halkan, szelíd hangon ébrezget minket. De nagyon sokszor lehet, hogy egy nehézségen keresztül pont. Egy szenvedésen keresztül. De az Isten azt mondja, hogy én vagyok. Én vagyok az Isten. És ez az a kegyelem, amit a tanítványok átéltek a vihar kellős közepén, hogy jött Jézus, és azt mondta, hogy én vagyok. Sokszor nem ismerjük fel azt, ahogyan Isten jön az életünkbe. Nem ismerjük fel, hogy ebben a viharban ő ott van. Nem ismerjük fel, hogy ő az, aki cselekszik. És hogyha az elején az Ószövetség emberekkel kezdtem, Dánielről hadd mondjam még egy néhány szót. Isten arra hívta el ugye a zsidókat, hogy királyi papság, szent nemzet legyenek, hogy bemutassák a környező népeknek az Istennek a hatalmát, szentségét, szeretetét. Ez nem nagyon működött. A Bírák könyve, amit már említettem, arról szólt, hogy Józsué után ugye megvolt a honfoglalás, és azt mondta az Isten, hogy kiűzöm előletek ezeket a népeket, mert a Baált, Astarótot imádják, mert gyerekeket áldoznak, mert paráználkodnak. A Bírák végén oda jutunk, hogy a léviták Baált imádják, és Astarótot paráználkodnak, és gyereket áldoznak. Szóval döbbenet, kézzel, hogy mi lehetett akkor az átlag nép körött. Szóval ide jutottunk el, hogy nem sikerült bemutatni az Istent. És elviszi majd, ugye jön az asszír fogság, babiloni fogság, és egy döbbenetes dolog történik. A fogság kellős közepén, egy tüzes kemencébe, három egyszerű zsidó fiú, aki nem tagadta meg a hitét, hanem megvallotta azt, elérte azt, hogy a király az egész birodalomban, az egyik legnagyobb birodalomban, ami eddig a földön volt, elküldte azt az üzenetet, hogy a zsidók istene, az élő Isten. És mindenkinek írásba adják, hogy imádják ezt az Istent. Végre ez a nép, ez a három fiú betöltötte a küldetését a szenvedés kellős közepén, a tüzes kemencébe, ahol nem lettek fűszagúak. És arra bátorítlak ezzel, hogy mindjárt szeretnénk könnyű életet. Mindjárt szeretnénk a Seychelles szigeteken élni, kortyogatni a finom innivalóinkat, és arról gondolkodni a legegyszerűbb dolgokról, mit fogok holnap, melyik tengerpartra megyek. Nyilván ez egy nagyon jó fajta dolog lenne, de nem így élünk. És vannak nehézségek. Van, amit a saját hibáinknak a következménye, van, amiről nem tehetsz. De arra bátorítlak, amit Jakab mond, hogy teljes örömnek tartsátok testvéreim, mikor különféle kísértésebe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet. Isten dolgozik ezeken keresztül rajtunk. És ahogyan az ötvös berakja az ezüstöt, az aranyat a kemencébe. Ez az egyik lelkipásztor elment egy ötvöshöz megkérdezni, hogy ez hogy működik, mert a Biblia nagyon sokszor használja ezt a képet. Lehet, mert hallottál, hogy nekem úgy megtetszett, mikor az öreg ötvös mondta, hogy hát ez nagyon egyszerű, fiacskám. De kérje a lelkész, hogy de honnan tudja, hogy mikor kell kihúzni azt az ezüstöt a tűzből, hogy ne legyen kárben, hogy ne menjen tönkre. És a bácsika csak mosolyogva mondta, hogy nagyon egyszerű, fiam. Amikor látom, hogy visszatükrözi a tekintetemet, akkor készen van. És kiveszem a tűzből. És az Isten, amikor dolgozik rajtunk, amikor visszatükrözöm a fiát, amikor kiábrázolódik benned és bennem a Krisztus, akkor azt mondja a Korintusban, hogy erőtökön felüli megpróbáltatás még nem ért titeket, Isten pedig hűséges, ezután sem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt, a kísértéssel együtt előre elkészíti a szabadulás útját, hogy el tudjátok azt viselni. Ilyen a mi Istenünk. És ott van. A tanítványok nem látták, Jézus látta őket. És lehet, hogy most te is feltetted a kérdést, hogy miért vagyok ebbe. És Istenem, te hol vagy? Ez az a kérdés, amit mindig felteszünk. Hol vagy Istenem ilyenkor? Hol vagy? Az Isten ott van. Amikor én megtértem, egy erdélyi lelkész szolgált nálunk, és én tele voltam ezzel az érzéssel, hogy hol vagy Istenem, miért engedted ezt meg ezt az életünkbe. És elmondott egy történetet arról, hogy az egyik indián törzsben volt egy beavatási szertartás, ami úgy nézett ki, hogyha egy fiú elért egy bizonyos kort, vagy egy bizonyos magasságot, akkor kivitték a dzsungelben, kikötözték egy fához, és hogyha megélte a reggelt, akkor férfi. Ez jó, nem? És elmondta az egyik indián fiú, hogy ő ezt hogy élte át. Elmondta, hogy borzasztóan rettegett ettől. Hát nyilván képzeld, hogy kikötöznek mindenféle vadállat, valamelyik jól lakik belőle, tehát tehetetlenül vagy ott. És nem is értette, amikor az apja, mindig az apja kellett, hogy elvigye a fiút, és ki kellett kötözze, és nem értette, hogy apa, erre hogy vagy képes? Hogy tudsz engem kikötözni ehhez a fához? És az apa egy szót se szólt, hanem kikötözte jó erősen, és elment. És ez a fiú nagyon csalódott, mert reménykedett, hogy hát, ha apa nem fog kikötözni, hát, ha lazára hagyja, hát, ha itt marad. És azt mondta ez a fiú, a leghosszabb éjszaka volt életében, amikor beesteledett is, és mindentől rettegett. És azt mondta, amikor kezdett nappal feljön, és kezdett a világosság, kezdett a pirkadat megjelenni, akkor egyre jobban látta, mint hogy egy kicsit messzebb fán, mint valami lenne fent. És hogy felnézett, azt látta, hogy ott van az édesapja, egy kihúzott íjjal a kezében. Egész éjszaka. Így figyelt. Azt mondta, bármi megy a fiam közelében, lelőm. Képzeld el, az édesapa egész éjszaka ott volt. A fiú nem látta. Az édesapa igen. És ezzel hadd zárjam, ezzel bátorítsalak titeket most az ima előtt, hogy lehet, te nem látod az atyát, de az atya lát téged. Mindig. És ez a bizalom ott van benned, hogy Uram, te itt vagy most az életemben. Azt mondja Jakab, szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék. Úgy szeretnélek arra hívni titeket, hogy imádkozzunk. Hogy mindenki tudjon imádkozni, ketten-hárman össze tudunk fordulni, és nagy az ereje annak, amikor tudunk egymásért imádkozni. Megkérdezheted a másikat, hogy van valami az életedben, amiért imádkozhatnék most, vagy lehet, hogy nem olyan, amit megoszhatsz, akkor csak imádkozz a másikért, hogy hadd tapasztalj és élj át Istennek ezt a szeretetét, és az, hogyan formál minket az Isten képmására, Krisztus képmására. Imádkozunk most így.